Isten igéjét az 1 Korintus 15-ből fogom olvasni, az 1-től 20-ig terjedő igeszakaszt. Eszetekbe juttattam, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottam letetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több, mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldözte Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mert az elhunytak zsengéje. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked, hogy te elküldted a fiadat Jézust, hogy meghaljon a bűnünkért. És köszönöm azt is neked, hogy te feltámasztottad őt a halottak közül, és köszönöm, hogy vele együtt mi is feltámadhatunk, és örök életünk lehet veled együtt a mennyben. Kérlek, Uram, segíts, hogy ezt az örömhírt, ezt ne csak mi tudjuk magunknak elfogadni, hanem ezt az örömhírt, a te szeretetet, azt tudjuk megosztani másunkkal is a környezetünkben. Amen.
Ma délelőtt együtt ünnepeljünk a legnagyobb keresztény ünnep. Lehetséges valaki vitatkozna velem, és azt mondaná, hogy de Monti, a karácsony az egy sokkal nagyobb ünnep. Én azt mondom, hogy igen, a világban valóban nagyobb, mint a húsvét. Vagy esetleg azt mondjuk, hogy a húsvét olyan, ugyanolyan, mint a pünköst. Ott is kapunk plusz egy nap, nincs lényeges különbség a húsvét és a pünköst között. De azt kell látnunk, amikor mi beszéljünk a húsvétról, mint hívő emberek, ez az alap az egésznek, az egész hitünkre. Az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ebben az ige szakaszban, amit felolvastunk, mi azt mondunk, ha Jézus nem támadt volna föl, akkor hiába való az egész. Ha nincs feltámadás, nincs alap a mi hitünkre. Feltámadás nélkül nincs kereszténység. Fontos, hogy mi ezt világosan látjunk, amikor mi beszéljünk a húsvétról. Érdekes módon itt az 1. Korintus 15-ben, amikor van szó a feltámadásról, hogy Paul úgy kezdi ezt, hogy mi az, amit hirdetjük. Mi az evangélium tartalma? És érdekes, amikor ő kezdi ezt, ő nem úgy kezdi azt, hogy Jézus egy nagyszerű elkurcstán tanár. Ő nem úgy kezdi ezt, hogy Jézus egy kiváló példa, vagy minta nekünk. Ő nem kezdi ezt, hogy Jézus bölcsebb, mint az összes írás tudó. Mind a három dolog igaz Jézusról. Jézus valóban egy nagyszerű tanár volt. Jézus azt a példát, amit ő mutatott, egy tökéletes példa. Nincs más tökéletes példa, ő a tökéletes példa. És az is igaz, hogy ő sokkal bölcsebb, mint bárkinél. De mégis, amikor Paul beszél itt Jézusról, ő ezeket a dolgokat nem sorol fel, hanem ő három más dolgot sorol fel itt. Ő azt mondja, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, eltemették, és utána feltámadott a harmadik napon. Paulnak ez a három dolog a lényeg, amikor ő beszél az evangéliumról. Az első az, hogy ő meghalt a keresztfán. Már péntek este beszélgettünk erről egy kicsit, hogy Jézus miért vállalta azt. Mi láttunk akkor, hogy ő bármikor tudta volna leállítani azt a folyamatot. Amikor ő együtt volt a tanítványokkal, csütörtökön este későn kint voltak a kertben. És mi azt láttunk, hogy akkor Jézus mondta, ha akarnám, tudnám szólni az Atyának, és ő küldene több mint 72 000 angyalt. Jézus bármely pillanatban tudta volna leállítani ezt az egész. De Jézus végig ment azon az úton, és végig ment a halálig, mert ő szeret téged. A szeretete az volt, ami kényszerítette őt pozitív értelemben, ami szorongatta őt arra, hogy ő tegyen ezt, amit tett. Utána azt, hogy eltemették és feltámadott, ezek bizonyítékok arról, ami történt vele. Jézus, amikor élt, és volt olyan helyzet egyszer, amikor a tanítványok kérték, hogy még egy csodát akarunk látni. És akkor Jézus azt mondja, hogy én nem adom más csodát, csak az, ami történt Jónással. És a Jónás csodában mi azt látunk, hogy Jónás három nap és három éjjel bent volt egy hal gyomorban. Lényegében lehet mondani, hogy ő el volt temetve ott. De mi azt olvasunk abban a történetben, hogy ő kiért, és ő élt. És valahogyan Jézus azt mondja, hogy ez egy kép. Az ő feltámadásáról. Minden kép Santi. Az egyik kép nem tökéletes, mert a Jónás valóban nem halt meg. Akkor, de Jézus igen. És ő három nap és három éjjel ott volt a sírban. Mielőtt ő feltámadott. És az az érdekes, hogy miután Jézus feltámadott, ő megjelent több embernek. Meg kettőt szeretnék említetni, ami nem szerepel itt az első Korintus 15-ben, mert szerintem nagyon érdekes, hogy mi látjunk, hogy kik voltak azok az emberek, akik találkoztak a féltámadott Jézussal. És az ige miért név szerint felsorol bizonyos embereket. Mi látjunk a János evangéliumban, hogy Jézus miután feltámadott, húsvét reggelen ő találkozott Máriával. Mi tudjunk erről a Máriáról? Mi tudjunk róla, hogy ő egy bűnös életet élt. De annak ellenére, hogy ő egy bűnös asszon volt, Jézus találkozott vele. Valahogyan én látom, hogy ezek az emberek, akivel Jézus találkozott, valahogyan ez ad reménységet nekünk, mindnyájunknak. Mert először látjunk, hogy ő találkozott ezzel a bűnös asszonnyal, utána látjunk, hogy az úton, amikor mentek Emmaus fele, találkozott két emberrel, az egyik Kleopas volt a neve, de semmit más nem tudjunk róla, mint a neve. A másikról nem is tudjunk, mi volt a neve. Milyen érdekes, hogy Jézus hallandó volt a feltámadása után találkozni névtelen emberekkel. Jézus hallandó volt találkozni olyan emberek, akiről senki nem ismert semmit. Valahogyan, ha mi csinálunk, terveznünk egy ilyesmit, valószínűleg mi másképpen csinálunk. Mi azt csinálunk, hogy ő találkozta volna a vezetőkkel, a hit vezetőkkel, a politikai vezetőkkel, a gazdasági vezetőkkel. Milyen nagyszerű, hogy ilyen fontos emberek. De Jézus nem találkozott ezek az emberekkel. Tovább olvasunk ebben a részben, az első Korintus 15-ben, hogy a következő ember, az első ember, aki fel van sorolva itt, a Péter. És tudjunk, hogy a Péter volt az, aki egy pár nap előtte azt mondja, hogy én nem is ismerem ezt az embert. Háromszor tagadta, hogy ő ismeri őt. De Jézus az ő kegyelmében ő találkozott a Péterrel. Megint én azt látom, hogy ez valami reménységet ad nekünk. Hogy esetleg mi nem vagyunk egy tökéletes ember. Vagy biztos nem vagyunk tökéletes emberek. Mindnyájunk valami formában mi hasonlóak vagyunk Péterhez. De Isten kegyelmes. A következő ember, aki név szerint szerepel ebben a listában, azt látjuk, hogy ő megjelent Jakabnak. Itt nem vagyunk 100%, hogy melyik Jakabról van szó, de a legtöbb ember azt gondolja, hogy ez volt az egyik féltestvére. És mi tudjunk azt, hogy amikor Jézus élt, volt egy olyan idő, amikor a testvérei nem fogtak fel. Hogy kicsoda a legidősebb testvérük. Valószínűleg volt olyan időpont az ő életekben, amikor egy kicsit szégyeltek azt, hogy igen, van egy idősebb testvérem, akinek nincs igazi munkája, csak vándorol az országban, és nem csinál azt, amit kellene csinálni. Szóval volt egy ilyen érzés a testvérükben. De azt látjuk, hogy az élete végére a testvérek látása és gondolkodása megváltozott. És a Jákab volt az egyik, aki találkozott a feltámadott Jézussal. És miután találkozott vele, látjuk, hogy ő lett az egyik vezető a gyülekezetben. Fontos volt Jézusnak az ő családja. következő a listában, amikor Paul azt mondja, és utoljára ő megjelent nekem. Ő megjelent Paulnak, Paul egy olyan ember, aki üldözte a keresztényeket. De ő találkozott vele. És azt látjuk, hogy Paul miután találkozott vele, ő kapott egy olyan feladatot. Az volt az ő feladata, hogy oda kell vinni az evangéliumot a pogányoknak. Megint ebben látjuk Jézus szeretete, hogy ő nem csak a zsidó néppel foglalkozott, hanem az ő vágya volt, hogy ő tud érinteni minden embert. Az ő szeretete nem volt egy szűk szeretet, hanem mindnyájunk, aki itt vagyunk ma délelőtt, tudnunk kell azt, hogy Isten szeret minket. Fontos, hogy amikor hallottad azt a kifejezést, hogy Isten szeret téged, akkor nem beszélek, vagy ő nem beszél az ember, aki melletted ül most, hanem rólad szó. Rólad szó azt, hogy ő szeret téged. Utána látjunk ebben a szakaszban, hogy ő megjelent több mint 500 embernek, és Paul folytatja ezt a gondolat azzal, hogy abból az 500-ból egy páran meghaltak már, de a legtöbb még mindig él. A szemtanúk azok, akik tudnak bizonságot tenni valamiról, ami történt. Ha nincs szemtanú, akkor mi tudunk mondani azt, hogy gyanús. De amikor van nagyon sok szemtanú, aki láttak valamit, tudunk felsorolni a példákat, hogy szemtanúk láttak valamit. Akkor nincs kérdés afölő, hogy ez történt. A bíróságon, amikor akarnak lecsukni egy gyilkos, minél kevesebb, ha egyáltalában nincs szemtanú, nagyon nehéz azt csinálni. Ha van egy szemtanú, akkor nagyobb az esély, de ha van 500 szemtanú, aki azt mondjuk, hogy mi láttunk, amit csinált, akkor én azt mondom, hogy a bíróságon nagyon könnyű a feladatuk. Mert nem lehet mondani azt, hogy lefizették 500 embert. Vagy nem lehet mondani azt, hogy 500 ember leültek, és együtt döntötték, hogy mit fognak mondani. Nem. Az, hogy Jézus megjelent 500 embernek, ez egy olyan bizonyíték az ő feltámadásáról, hogy senki abban az időben, amikor ez történt, nem tudta tagadni azt. A szemtanúk miatt. Mi esetleg küzdködünk azzal, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból. És lényegében azt kell látni, hogy ez egy hit kérdés. És ebben az igé szakaszban, amikor Paul beszél a feltámadásról, lényegében ő azt mondja, hogy a mi hitünk hiába való, ha Jézus nem támadt volna fel. A hitünk csak akkor van alapja, ha ez történt. Fontos, hogy mi, amikor mi beszéljünk a hitről, látjunk, hogy miről van szó. A zsidókhoz írt levél a 11. rész, az első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A nem látható dolog. Mi nem tudunk látni a feltámadt Jézust. Ő már fölment a mennybe, mi nem tudunk látni őt a földön. Ez valami, ami tartozik a nem látható világhoz. És az, hogy mi tudunk hinni benne, szükség van, hogy valami alap legyen. És az az alap, amit Paul ad itt. Ő adja a bizonyítékok, ami kell, hogy az ember mer hinni abban. Egy pár hét múlva fogok utazni az Egyesült Államokba, és amikor utazom az Egyesült Államokba, én repülőgéppel fogok menni. És a legtöbb emberek itt van már út egy repülőgépen, de amikor az ember először az életében felszáll egy gépre, az emberben van egy kis félelem, nem? Én sohasem csináltam ilyesmit. Én nem tudom, hogy mi lesz, milyen érzés lesz ez. Én emlékszem az első alkalom, amikor én utaztam. Mentem egy kis géppel Chicagoig, és utána Chicagoból tovább mentem. És amikor felszálltam a gépre Chicagóban, akkor már sok tapasztalatom volt azzal az egyúttal, de egy kicsit izgultam, de a rossz idő miatt ott ültek a gépen legalább 2 órán keresztül. Se jobbra, se balra, és nagyon fáradt voltam, én elaludtam. Amikor felébredtem, már fönt voltunk a levegőben. Érdekes, hogy valahogyan én tudtam olyan nyugodt lenni azon a helyen, hogy aludtam. Miért tudtam csinálni ezt? Mert olyan nagyszerű volt az én hitem? Én azt mondom, hogy nem. Hanem azért tudtam csinálni ezt, mert az a gép, amilyen ültem, és azt a pilóta, aki vezette azt, megbízható volt. Az, hogy valaki tud repülni egy gép, egy repülőgépen, függ attól, hogy a gép, és a személyzet megbízható-e. Attól függ, hogyha az átmisi a munkahelyen jó munkát végzett, hogy az a gép tud fönntartani engem. Ha valaki nem csinál jó munkát, ha az a gép nem megbízható, a gép lezuhan. Én nem látom mindent, én nem értek mindent, de mégis én tudok bízni egy repülőgépben, hogy az oda víz engem a célra. Nem látható mindent. Az egy hitlépés. Ugyanaz van, amikor mi beszéljünk a kereszténységgel. Én tudném leülni bárkivel, és én tudném órákon keresztül bizonyítékokat mutatni. Tudném mondani azt, hogy a hit tárgyunk. Egy megbízható valami. De ha én ezt magyarázom órákon keresztül, még mindig szükség van arra, hogy az ember tesz egy hitlépést. Egy hitlépés Jézus Krisztusban. És azért tudunk elfogadni, amit Jézus mondott. Azért tudunk mondani, hogy ez mind igaz, mert Jézus feltámadt a halálból. A feltámadáson all but megbukik a kereszténység. És azért ez a legnagyobb ünnep nekünk, mert mi meg vagyunk győződve arról, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadott. Jézus Krisztus valóban legyőzte a halált. És ha ez igaz, akkor ez mit jelent nekünk? És ha mi menjünk itt az 1. Korintus 15-ben az utolsó versre, látjunk egy összefoglaló, amit Pál mond. És ő azt mondja, hogy ezért, amit eddig írtam a feltámadásról, és arról, hogy lesz életünk a halál után, ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, bűzlakodjatok mindenkor az ő munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kérdezem, már volt egy olyan munkahelyed, ahol egy idő után elment a kedved a munkától? Az, hogy napról napra mindig csak ugyanazt kell csinálni, és egy idő után nincs semmi kedvem. Vagy aki meg iskolába jár, akkor egy kicsit elmegy a kedve az iskolába. Napról napra ugyanazok a tantárgyok, ugyanazok az unalmas tanárok. És akkor az ember azt mondja, hogy én elfáradtam ebben. Én, ha tudnám, én abba hagynám. De aki iskolába jár, általában nem tudnak abba hagyni, mert ott vannak a szülők a háttérben, akik nem engednek ezt. De amikor az ember már egy kicsit idősebb, akkor, mint egyetemista, akkor az nem annyira függ a szülőktől, hanem valami mástól, hogy kitartok abban, vagy nem. És ez ugyanígy van egy munkahelyen, hogy kitartom benne, vagy nem. Mitől függ? Az egyik legnagyobb kulcsornalmas, amit attól függ, attól, hogy ha nem járok dolgozni, akkor nem kapok fizetést. És ha nem kapok fizetést, akkor nem tudok fizetni a számlakat. És ha nem tudok fizetni a számlakat, akkor nagy problémák lesznek. Van egy motiváció. De mi van a kereszténységgel, és azt, hogy mi hogyan éljünk a keresztény életet. És ebben az igében mi azt olvasunk, hogy a fáradozásunk nem hiába való az Úrban. Az, hogy valaki szolgál az Úrnak, és meg vagyok győződve arról, hogy ha valaki keresztény ember, az Isten elvárása tőlünk, hogy mi szolgáljunk. És amikor van szó erről a szolgálatról, van szó arról, hogy ha az ember csinál bármit, egy idő után el fog fáradni abban. És ha az ember elfárad, akkor kell valami, ami segít, hogy mi tudunk kitartóan csinálni azt. És az, amit motivál a keresztény ember, az, hogy látja azt, hogy nem hiába való azt a szolgálatot, amit mi végezünk. Igen, fárasztó a munkat, fárasztó a szolgálat. A 2. Timoteus 4. részben, a 2. versben olvasunk, hogy a mi feladatunk hirdetni az evangéliumot alkalmas és nem alkalmas időben. Kész kell lenni. Az fárasztó. Tegnap este én úgy éreztem, hogy most már túl vagyok mindent ezen a napon, most már tudok pihenni egy kicsit. Fölmentem fürödni, és amikor voltam a fürdőszobában, a feleségem szól, hogy Monty, siessél, mert valaki jön. Nem megyek bele a részletekbe, de megjelent egy gyerek az Ibolya iskolában, az egyik szülő meghalt. És akkor az a gyerek és az édesapja följöttek hozzánk tegnap este, csak kiderül, hogy csak egy percre. De amikor Ibolya szólt nekem, akkor én azt kell mondani, hogy az, hogy ők följönnek szombat este 9:30, ami ha átállítom az órát, akkor az már 10:30, akkor alkalmatlan volt az az idő. De mégis láttam azt, hogy érdemes volt. Nem hiába való volt azt a 2 perces beszélgetés. Ezek az emberek, akik most gyászolnak. És nem tudom, hogy mi lesz a végeredmény, vagy lesz-e valami folytatást annak, vagy nem. De van olyan, amit azt lehet mondani, hogy a fáradozás az Úrban nem hiába való. A 2. Korintusban, a 8. részben beszél arról, hogy amikor mi adakozunk, azt olvasunk, hogy adjunk, amit tudjunk, és utána még többet kell adni. A gondolat az, hogy egy áldozatot kell hozni az adakozásban. Az is az egyik értelemben fárasztó. De nem hiába való. A Galáta 6. részben a 9. versben, a jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében áradtunk majd, ha még nem lankadunk. Isten kegyelmes volt velünk, és mi egy kapcsolatba kerültünk vele. Ő megbocsátott a mi bűneinket. Ő életet adott nekünk. És utána mi látjuk azt, hogy az ő vágya, hogy mi szolgáljunk. Hogy mi egy áldozatot hozunk, hogy mi egy mélyebb kapcsolatban tudunk lenni vele, és hogy mi tudunk segíteni másokat. Az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, nem hiába való a mi fáradozásunk. Igen, nem hiába való. És azért nem hiába való a mi hitünk, és azért nem hiába való a mi szolgálatunk, mert Jézus Krisztus feltámad. És ez biztos. Imádkozunk. Édesatyunk, csendben, alázattal jövünk eléd most. Azzal a tudattal, hogy mi nem vagyunk méltó az üdvösségre, mi nem vagyunk méltó a szolgálatra. De a te munkád miatt méltóak vagyunk. Nem a saját erőnkből, nem a saját cselekedeteinkből, hanem az, hogy te adtad a te életedet értünk. Köszönjünk, hogy nem hiába való a mi hitünk, mert te feltámadtál. Köszönjünk, hogy nem hiába való a mi fáradozásunk, mert te feltámadtál. Segíts minket, amikor elcsögedünk. Segíts minket, amikor elfáradunk. Segíts minket ilyenkor figyelni rád. Segíts minket, hogy a szívünkkel tudunk látni a láthatatlant. És láthatunk azt, hogy te legyőztél a halált, a feltámadásod. És hogy te ma élsz. És az, hogy te élsz, mi is élhetünk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.